A hírek után már is folytatjuk a beszélgetést Maruza Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős helyettes államtitkárával, és a Nemzeti Alaptantervről, a készülő Nemzeti Alaptanterv koncepciójáról beszélgettünk, és most az jutott eszembe, hogy korábban ön is beszélt arról, hogy a Nemzeti Alaptanterv kapcsán fokozatosan vagy fokozottan figyelembe veszik a különböző mérések, és elsősorban a PISA mérés megállapításait, vagy következtetéseit. Ez azt jelenti, hogy akkor elképzelhető, hogy azért egy kicsit a kompetencia alapú oktatás felé mozdulunk majd el a jövőben. Ugye voltak éppen, ha visszatekintünk, akkor évtizedeken keresztül, az elmúlt évtizedekben hát két tábor vagy két iskola vitázott, polemizált egymással, és ennek jegyében születtek alaptantervek, kerettantervek és köznevelési törvénymódosítások. Ugye az egyik tábor, aki a kompetencia alapú oktatást erősítené, vagy ennek a híve, a másik pedig aki a lexikális ismeretanyag fontosságát és ennek átadásának a fontosságát hangsúlyozza. De hát én laikusként azt gondolom, hogy lehet, hogy valahol a kettő között van a helyes út, vagy ötvözve, a kettőt ötvözve van a helyes út?
Valóban ez egy pontosan jól leírt vita. Azt látni kell, hogy azért főleg nemzetközi hírét tekintve azért a magyar oktatási rendszernek az egyik erőssége az mindig is a magas lexikális tudásszínvonal volt, és ezt lehet ugyan elavultnak minősíteni, de azt látjuk, hogy azok a magyar szakemberek, tudósok, akik mondjuk külföldre kerülnek a tudományos munkájuk kapcsán, vagy akár nemzetközi konferenciákon vesznek részt, azért általában ezt az egyik erősségükként szokták megjelölni, és ez még sokkal inkább így volt egyébként a korábbi évtizedekben. Az is egyértelmű azonban, hogy a mai modern igényeknek, amikor ugye a társadalom munkaerőpiac gyorsan változik, talán gyorsabban, mint valaha, azért minél flexibilisebb tudással kell felvértezni, vagy tanulás képességével kell felvértezni a fiatalokat, hiszen az a tudás, amiről ma azt gondoljuk, hogy mindenható, az rendkívül gyorsan avul el, illetve változik, vagy módosul, úgyhogy valóban meg kell találni ebben az összehangot.
Tehát elsősorban a tanultak alkalmazásának a hangsúlya emelhető ki, mert igen, hogy ugye azért szakértők azt mondják, hogy valóban van egy viszonylag erő, a mérések is ezt mutatják egyébként, ugye most itt a PISA mellett vegyük a Teams mérést is, ami hasonló eredményt hozott ki, hogy van egy viszonylag erős tantervi tudások a magyarországi gyerekeknek, de a diákok az iskolán kívül, az iskola falain kívül ezt már nem igen tudják alkalmazni, vagy nehézségek árán tudják csak alkalmazni ezt a tudást.
Ez egyébként a 2012-es NAT készítésekor is egy szempont volt, tehát nem véletlenül kerültek be azért olyan tárgyak, mint ilyen technika, életvitel típusú tárgyak. Feladat ez a mostani nemzeti alaptanterv elkészítése során is. Az biztos, hogy nagyobb szerepet lehet és érdemes szánni a különböző évfolyamoknál lévő méréseknek, különböző eredményszintek dokumentálásának. Nem azért, hogy papír gyártsunk, hanem azért, hogy egy kimeneti szemléletű NAT tudjon elkészülni. Ezt a miniszteri biztosasszony is a különböző előadásain többször hangsúlyozta, én a kenyerét semmiképp se szeretném ezen a témán elvenni, de ez egyébként tökéletesen megfelel annak az európai képesítési keretrendszernek is, ami 8 szinten definiálja az oktatási kimeneteknek a világát, és valóban az ilyen van elég tanterem, van elég tanár típusú akkreditációs oktatás politikával szemben. Lényegében valóban az iskolai működés kritériumainak is azt rögzíti, hogy valóban fel tudja-e készíteni a fiatalokat meghatározott évfolyamokon megfelelő tudásszinteknek az elérésére.
Szakértőktől azt olvastam éppen a Nemzeti Alaptanterv kapcsán és az erről zajló konzultáció kapcsán, hogy azt mondják, hogy az első iskola, talán az első év, vagy az első egy-két év, ami nagyon fontos, vagy itt nagyon sok minden eldől, amikor kialakul a tanulással kapcsolatos attitűd a gyerekekben, tehát hogy megszereti-e a számolást, megszereti-e az olvasást, tud-e olvasni, és érti, amit olvas, hiszen a szövegértés aztán minden tanulási folyamatnak az alapja lesz, tehát akkor elképzelhető, hogy azért például a Nemzeti Alaptanterv készítésénél is majd ez egy hangsúlyos terület lesz, tehát az első
ebben
két évfolyam?
Egészen folyam? Biztosak lehetünk, hiszen ez a professzor asszonynak is a egyik meghatározó kutatási területe, úgyhogy itt a hazai és nemzetközi tudományos eredmények teljes beépülésére számíthatunk az ő személye.
És például a 9 évfolyamos általános iskola, amiről azért hallottunk szintén az elmúlt időszakban, az például megoldás lehet erre? Tehát, hogy elnyújtva, egyrészt ez ugye tananyagcsökkentést is szolgálhatja, hogy 9 évre van elnyújtva az alapfokú oktatás, de pontosan ezt az alapozó időszakot is talán erősítheti.
Igen, valóban ez éppen ez a koncepciónak az egyik eleme. Abba az irányba van felhatalmazás, hogy erről az egyeztetések, az átgondolás történjen, illetve a NAT ilyen szellemiségben készülhessen. Azzal együtt is, hogy ez nyilván egy iskola strukturális oktatás szervezési kérdés, azért tehát nem hangsúlyosan a NAT fogja ezt eldönteni, de összhangban kell, hogy legyen ezzel. Ugye ez a nulladik év, ha úgy tetszik, vagy első év, ez ugye a mostani első év elé kerülne be, és lényegében olyan fejlesztő év lenne, ami az óvodaiskola átmenetet könnyítheti meg, és valóban ennek a tanulási attitűdnek a kialakulásában játszhat rendkívül fontos szerepet. Hangsúlyoznám, időről időre fellobban, hogy ez nem jelenti egyébként a fölötte lévő évfolyamok egymásra épülésének a generális átszervezését, sőt, adott esetben akkor is működőképes lehet, hogyha fölötte semmi nem változik, tehát a jelenlegi 8 plusz 4, illetve nyilván vannak
6 olyan, plusz 6, 6
igen, 8, igen, 8, igen, tehát van ebben szabadság a magyar köznevelésnek a rendszerében, de szükségszerűen nem következik a előkészítői bevezetéséből az, hogy fölötte egyébként magán a struktúrán változtatni kellene, hiszen ez egyébként óriási infrastruktúrális beruházásokat és sok minden mást igényelhetne, és nem is biztos, hogy szükség van rá. Tehát jelenleg, ami azonosítható és jelentős probléma, ez ugye tényleg az óvodaiskola átmenetnek a kérdésköre. Ebben egyébként nagyon nagy szerepe van annak a kormányunk által korábban meghozott döntésnek, ami egyébként kötelezővé tette az óvodát. Mert ezt se felejtsük el, hogy óvodaiskola átmenetről és ennek a problematikusságáról beszélni, ha visszafelé megyünk az időben, akkor lehet, de ugye nagyon sok gyereknél ez valójában nem óvodaiskola átmenet, hanem az otthonlétből az iskolába való hard belépés annak minden nehézségével. Ez azért gyökeresen változik, de ez is egy olyan kormányzati intézkedés, aminek a hatásait nagyjából 15 év múlva, vagy 10 év múlva fogjuk látni, majd az akkori PISA eredményeken. Ez lényegében azt jelenti, hogy a gyerekeknek egy jelentős köre plusz 3 évet tölt nevelés-oktatási intézményben, és készül fel arra, hogy a későbbiekben jobban, alkalmasabban tudjon ráfordulni az iskolai felkészülésre. Tehát ennek a bevezetése megtörtént, ezzel kapcsolatosan a különböző infrastruktúrális beruházások, óvodafejlesztések zajlanak. Óriási pozitív hatása lesz. Én, ha meg szoktak kérdezni, melyik a legfontosabb intézkedések az elmúlt 7 évből, az egyik legfontosabbnak szoktam titulálni egyébként a kötelező óvodáztatásnak a bevezetését.
Az imént szóba került az iskola szerkezet kérdése, és akkor azért beszéljünk egy kicsit erről, jelesül a gimnáziumokról, vagy a gimnáziumi férőhelyekről, mert ugye most felvetődött egyfelől a kötelező gimnáziumi felvétel. Hát ugye azért a legtöbb gimnáziumban egyébként is van írásbeli és szóbeli felvételi, de minden esetre ez nem kötelező most jelenleg. Másfelől pedig a gimnáziumi férőhelyek hát újragondolása, mondjuk inkább azt, hogy újragondolása. Azért is használom ezt a szót, mert hogy éppen a napokban Palkovics László államtitkár arról beszélt, hogy 2019-től már elképzelhető, hogy kötelező lesz minden középiskolában vagy gimnáziumban a felvételi, és valamilyen módon szabályozzák a férőhelyek számát úgy valamiképpen a felsőoktatási szisztémához hasonlóan, tehát hogy hány férőhely biztosított mondjuk gimnáziumban, szakgimnáziumban, illetve szakiskolában. Mik az elképzelések?
Így van. Gyakorlatilag ez is egy olyan ügy, ami hasonlóan a milyen hosszú a nyári szünet meg a tanítás kérdéséhez napirenden van az erről való gondolkodás. Jogszabálymódosítást egyébként a kormányzat ebben az ügyben nem indított el, tehát konkrét effektív igazgatási lépések nem történtek, de az látszik, hogy a demográfiai létszám csökkenésével párhuzamosan a tanulói preferenciák, azok erősen a gimnáziumok irányába tolódtak el az elmúlt, mondhatjuk így, hogy két évtizedben.
Hát én azt láttam, hogy most nagyjából a diákoknak a kétharmada, az, ha nem is bekerül gimnáziumba, de felvételizik, hogy megpróbálja a gimnáziumot.
Így van, de a pontos szám most ugye, ha négy évfolyamos gimnáziumról beszélünk, akkor 28.912 fő került ugye 9. évfolyamra felvételre gimnáziumba, 30.174 fő szakgimnáziumba, ugye szakképzésről beszélünk, 18.818 fő szakközépiskolába, 1459 fő szakiskolába, készségfejlesztő iskolába. Tehát ez azt mondja, hogy a lényegében a középiskolából szinte senki nem maradt ki, ugye 96,9%-át a jelentkezőknek egyébként felvették, és emellett ez ugye a kapacitásbeli problémákra azért rámutat, 73.000 üres felkínált férőhely volt a magyar köznevelés rendszerébe. Nyilván ezek virtuális üres helyek, tehát ez azt jelenti, hogy még egyébként lehetett volna ennyi tanuló számára osztályokat nyitni. Ez nem üresen álló tantermeket és üresen álló pedagógusokat jelent egyébként, de nyilván minden intézmény kínál ebben a rendszerben helyeket, és utána a tanulók meg a szülők eldöntik, hogy melyeket preferálják. Gyakorlatilag a középiskolai tanulásnak, továbbtanulásnak ma Magyarországon minden lehetősége adott. Azok, akik egyébként 2500 olyan fő van, akik most az általános eljárásban nem vettek fel, általában azért, mert a jelentkezésben eltaktizkázta magát. Itt ugye május 8-a óta zajlik a pótfelvételi, amint mondtam, ennek a 2500 főnek is van 73.000 hely áll a rendelkezésére, tehát aki szeretne, már pedig ugye kell, az meg fogja találni a helyét a rendszerben. Az kérdés, hogy az mennyire helyes társadalompolitikai szempontból, hogyha felvetteknek ugye a 36,4%-a az, aki gimnáziumba ment, tehát egyértelműen felsőoktatási továbbtanulási preferenciával rendelkezik. Azzal együtt is egyébként, hogy természetesen olyan a oktatási rendszerünk és a felsőoktatási felvételének a rendszere is, ami a szakképzésből érkezőket abszolút preferálja, OK és végzettségre ugye 32 többletpontot biztosít a felvételén, tehát egyáltalán nem zárul le a tovább felsőoktatási továbbtanulás lehetőség azok számára sem, akik szakképzésbe mennek, de azt jól látjuk, hogy munkaerőpiaci
de azért szakiskolából is elég nehéz az út, mert ugye most mindenki azt mondja, hogy hát lehet először egy szakmát szerezni, és akkor utána a felsőoktatásba menni. Azért egy szakiskolából eléggé göröngyösnek tűnik az út mondjuk felsőoktatási intézményben. Hát ha mondjuk megnézzük, hogy egy szakiskolában nyilván, hogy a szakmai tárgyakon és a gyakorlati képzésen van a hangsúly, és mondjuk közismereti tárgyakból, hát nincs túlsúlyozva.
Ebben van igazság, de rögzítsük azt is, hogy ez nem feltétlenül rendszerből fakadóan kell egyébként, hogy így legyen. Tehát ma valóban az látszik, de ez nyilván évszázados múltra tekint vissza, hogy a gimnáziumokból akár a PISA eredmények, kompetenciamérés eredmények ugye jobbak érdemben, mint a szakképzés területén. Talán ezzel is magyarázható az, hogy a szülők azért preferálják egy kicsit a gimnáziumokat.
Igen, de tehát gondolom, hogy azért a gimnázium azért úgy van kitalálva, hogy az a felsőoktatás úgymond előszobája legyen, de azért az sem ördögtől való, hogyha valaki mondjuk elvégez egy gimnáziumot, azért mégiscsak egy szélesebb körű ismeretanyagra tesz szert, és mondjuk utána tanul szakmát, vagy egy OK és képesítés szerez.
Ez is igaz, de az is igaz, hogy azért azt gondolom, hogy a kormányzati intézkedések abba az irányba is mutatnak, hogy lehet szakmailag úgy megerősíteni a szakképzésnek a rendszerét, hogy ne legyen determinálva az, hogy egyébként, ha valaki szakgimnáziumba megy, akkor egyébként a PISA-n vagy a kompetenciamérés eredményein biztosan rosszabb eredményt kell leírjon, mint azok, akik gimnáziumba mennek. Tehát ez is egy olyan évszázados, évtizedes hagyomány, ahol valahogy úgy alakult az oktatási rendszerünk, hogy a tanároknak a krémje az igyekezett a gimnáziumokba elhelyezkedni. Ezen biztos, hogy lehet és érdemes is mozogni, és úgy gondolom, hogy a szakképzésért felelős államtitkárságnak számos olyan intézkedése van, ami igyekszik mind a tanárok, mind az ő továbbképzésük terén a szakképzést is úgy megerősíteni, hogy ott is lehessen, és lehet is olyan minőségi kimenetet elérni, ami egy egyrészt felkészít a munkaerőpiacra, a szakmát ad, másfelől pedig lehetőséget biztosít a felsőoktatási
emeletre. Ez ugye a tanári oldal, amit részben említett, de azért az nagy kérdés, hogy lehet ilyen módon mondjuk a pályaválasztás előtt álló gyerekeket, mondjuk 14 éves gyerekeket, vagy azok szüleit terelgetni, hogy mondjuk a gimnázium helyett a szakképzést vagy a szakiskolát válasszák, mert ugye most elhangzik az az érv, hogy az a kormányzati elképzelés, vagy a kormányzati szándék, hogy kevesebb gimnáziumoknak esetleges bezárása, gimnáziumi férőhelyek csökkentése, és terelgetni minél több embert a szakképzés vagy a szakoktatás felé.
Ugye ez a diskurzus részben azon zajlik, hogy van egy olyan hipotézis a társadalomban is, hogy azért bővül a gimnáziumi létszám, mert hogy a gimnáziumok folyamatosan több és több osztályt nyitnak. És ez néhány településen egyébként előfordulhatott, de az utóbbi időben egyáltalán nem jellemző. Tehát az arányok azok, amik igazából eltolódtak, de valójában létszámcsökkenés van még a gimnáziumokban is, hiszen a 90-es évek óta azért azt lehet mondani, hogy az utóbbi években mutatkoznak kedvező demográfiai jelek, de egyébként olyan tanuló létszámcsökkenésen ment át a magyar köznevelés, ugye 150 ezer tanulóval van kevesebb, mint másfél évtizede, ami nem csak a szakképzés, hanem a gimnáziumok rendszerét is, ha nem is kiürítette, de ott is, oda is kevesebben járnak. Tehát összességében nem, sehol nincs kapacitás bővítés a rendszerben, hanem gyermeklétszám csökkenés van. Gimnáziumok bezárása egyébként az előbb említette, nem gondolom, hogy felmerült volna államintézményrendszerben sem, és az látszik, hogy a egyházi és magán fenntartók körében sem történnek ilyen lépések, átszervezések azok vannak, összevonások előfordulnak, de ezek mögött mindig valamilyen finanszírozási vagy oktatás szervezési racionalitás áll. Telephely Magyarországon rendkívül kevés, vagy egyáltalán nincs, ami megszűnne. Osztályokban lehet gondolkozni, tényleg 3, 4 vagy 2 osztállyal érdemes indítani, és itt egyébként van az a gimnáziumi kör, aki azt mondja, hogy nekem a minőségi bemenet az fontos, nem szeretnék 3 osztályt, csak 2 osztályt, és akkor jobban lehet válogatni. Nyilván mások pedig azt mondják, hogy adott esetben adott településen arra nincs esélyem, hogy ez az intézmény legyen a legjobb, de egyébként nagyon fontosak azok is, akik hozzám kerülnek be, nekik speciális programokat, felzárkóztató képzéseket, fejlesztő pedagógusokat biztosítok, hogy ők is a megfelelő képzésben részesülhessenek. Ami biztos, hogy itt el kell azt dönteni, hogy egyébként a társadalmi tervezés, vagy a szabad iskola választása a prioritás a kormányzat számára és a társadalom számára is. Tehát van-e abban felelőssége a kormányzatnak? Én jól emlékszem ebből a felsőoktatási vitára, hogyha mondjuk egy olyan közvélemény vagy közhangulat alakul ki, amiben 3000 ember kommunikációszakra akart menni, tanulni. Ebben a kormányzat a felsőoktatás politikája terén, ezt magam hajtottam végre 2012-13-ban, azt mondta, hogy van felelőssége, és bármennyire is a szabad választás fontos, de legalább ösztöndíjas helyekkel nem kell azt ösztönözni, hogy évente 3000 ember kommunikációszakon akarjon tanulni. Egyébként a lehetőséget meg lehet adni, most van több képzőhely, de ösztöndíjas helyeket csak egy bizonyos teljesítmény fölött lényegében az oda jelentkezőknek a 10-20%-a számára biztosít a kormányzat, és egyébként ez a lépés, ez vissza is tolta a létszámot egyébként olyan létszámra, ami egyébként teljesen racionális. Tehát lehet ebben az ügyben a elemzések és konkrét ügyekben való döntések mentén olyan lépéseket hozni, amelyek egyébként ma már azt gondolom, hogy a vita kérdésköréről is lekerültek. Évek óta nem hallottam erről olyan nagyobb társadalmi polémiát, pedig azokat a szakokat, amelyek felsőoktatásban mondjuk így, hogy korábban kritikát váltottak ki, ki a társadalom nyilvánosság egy részéről. Azokban megtörténtek a lépések, akkor nyilván megvolt a kerül a vita, majd ma pedig azt gondolom, hogy a rendszer jól működik. Tehát amikor államtitkár uram azt mondta, hogy a felsőoktatási kapacitás szabályozás mentén érdemes lépni, akkor ezekre az ügyekre gondolt, ahol tényleg érdemben sikerült egy tervezettebb, szervezettebb, de egyébként a lehetőségeket igenis jó számban kínáló felsőoktatási rendszert kialakítani a felvételi és a beiskolázás vonatkozásában. Nem lett igaz azoknak, akik azt mondták, hogy majd akkor eltűnnek a fiatalok, meg csak külföldre mennek, benn vannak ma is a magyar felsőoktatásban.
Az oktatás sokszínűsége kapcsán még az jutott eszembe, és talán egy kicsit visszakanyarodva a nemzeti alaptantervhez is, hogy elhangzott, hogy bővülhetnek például az iskolai kerettantervek is, színesebb lehet a paletta, ott különböző kiegészítő tárgyak vagy tantárgyak is lehetnek, ugye erről hallottunk, ön is említett már ilyen életvitel tantárgyat, pénzügyi ismereteket, tudom, hogy van iskola, ahol nagyon sikerrel tanítanak sok kerettanterv alapján, de gondolom, hogy nagyon nehéz mindezt beilleszteni a jövő oktatásába úgy, hogy azért kevesebb legyen mondjuk az óraszám, vagy kevésbé legyenek leterheltek a gyerekek. Hol lehet itt a középút?
Ez is egy rendkívül nehéz kérdés, mert egyszerre igaz az, hogy ha megkérdezünk tetszőleges létszámú embert, akkor a többség azt fogja mondani, hogy leterheltek a gyerekek. Egyébként pedig ugyanezek a szülők, miután a leterhelt iskolából hazamennek a gyerekek, még külön órára hordják őket, plusz heti több alkalommal is. Akinek nagy családja van, az lényegében legalább az egyik szülő a fél délután, lényegében a hét minden délutánját azzal tölti, hogy a gyerekeket még külön órára is viszi. És így ilyen módon természetesen hatványozottan igaz a leterheltség. De ne felejtsük el, hogy ezen a területen egyébként komoly nemzetközi verseny is van. Én képviseltem Magyarországot az Oktatási Világfórumon Dél-Koreában 2015-ben. Ott a dél-koreai törvényhozás akkor arról hozott törvényt, hogy este 9 óra után tilos a korepetálás. Ne felejtsük el, Dél-Korea ott áll a PISA-ban valahol az élen. Szingapúr megint csak. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a magyar gyerekek teljesítménye a PISA-ban milyen és romlott, akkor azt is kell látni, hogy akik egyébként az élen vannak, ott a magyarnak a terhelés, magyar iskolarendszer terhelésének a hatványozott foka jelenik meg. Nem tekintjük jónak és követendőnek azt a modellt, félreértés ne essék. Kizsigereli a gyerekeket, meg lehet nézni, hogy Dél-Koreában milyen mondjuk a gyerek öngyilkosságoknak az aránya, vagy ha nem sikerül valakinek a felsőoktatási felvételi, akkor ott ilyen milyen tragédiák történnek, tehát nem tartjuk ezt jónak, de a verseny zajlik a nemzetközi térben ezen a fronton is, és mondjuk nemzetközi befektetők is megnézik azt, hogy hol milyen a teljesítménye a fiataloknak. Tehát rendkívül nehéz azt mondani, hogy persze, az akkor a jövőnek az útja, hogy csökkentjük a terhelést. Valahol azt gondolom ebben nagyon nagy felelőssége lesz az új NAT készítőinek, hogy lehet a teljesítményt más módszerekkel kihozni a fiatalokból. Egyik kollégám szokta mindig mondani, hogy igen, igazad van, hogy terhelni kell a gyerekeket, de nem monotóniával terhelni. Nem feltétlenül olyan oktatástechnikai módszerekkel, amelyek ma már nem váltják ki a gyerekeknek a figyelmét. Tehát egy teljesen más világban, digitális világban nőnek fel, és az, hogy kiáll a tanár és 45 percig magyaráz, ez unalmas. Ez nem versenyképes azzal, hogy...
Tehát ez volt az a klasszikus frontális oktatás, amit...
Így van.
A jelek szerint azért búcsút kell vennünk előbb-utóbb.
Abban a módjában és abban a struktúrájában, ahogy ez megszokott volt, biztos, hogy egyre kevésbé lesz versenyképes. Ugyanakkor az ismeretet, a tudást, a készségeket át kell adni a jövőben is. Ebben nagyon nagy szerepe van egyébként a pedagógus társadalomnak, és abban különösen, hogy ezzel a társadalmi változással, ezzel lépést lehessen tartani. Mert lehet azon sopánkodni, hogy milyen rossz, hogy a gyerekek ma lényegében minden szabadidejükben szinte a kütyüket igyekeznek nyomogatni. Na jó, nem mindenki, és nem állandóan, de azért egészen más dimenziókat ölt ez, mint 10 vagy 20 év, amikor még ismeretlen is volt, de erre válaszokat meg kell találni, és ezt a bizony a pedagógusnak kell megtalálnia. Természetesen az oktatási igazgatás területéről nekünk is felelősségünk, hogy adjunk több eszközt, adjunk digitális tartalmat, ne csak a klasszikus tankönyveket, hanem modern platformokra feltöltött tananyagokat. Ez ügyben is zajlik a munka a köznevelési portáltól, kezdve tényleg olyan sok milliárdos projektek zajlanak most az EFOP keretében, amiben 40 ezer laptop, iPad kerül beszerzésre, tehát dolgozunk ezen az ügyön, de biztos, hogy itt a következő egy évtizednek az egyik legnagyobb kihívása az a módszertani megújulás kérdése is a pedagógusok számára. Nem azért, mert a kormányzatnak ebben valami nagy, grandiózus ötlete van, hanem egyszerűen azért, mert a világ változik, a gyerekek változnak, és ehhez nem lehet úgy hozzáállni, hogy mert a régi generációk, azok a régi szép idők, azok milyen jók voltak. Erre mindig azt szoktam mondani, szakmámnál fogva történész vagyok, hogy ha ez igaz lenne, hogy mindig a régi generációk jók voltak, és egyre romlik a világ, akkor visszanézzünk egy pár ezer évet, milyen kiváló emberek élhettek akkor. Aztán rájövünk, hogy nem így van, hát halomba gyilkolták egymást a világ összes háborújában. Tehát ez nem igaz, ez az attitűd.
Hát nyilván, hogy újfajta, vagy új típusú oktatási metodikákra, vagy metodikára van szükség, és ennek kapcsán az jutott eszembe, amit a kiváló Karácsony Benő írt, hogy hát az iskolában az a nagyon fura alapállás, és az a nagyon fura helyzet, hogy azt kérdez az órán, aki egyébként tudja a választ. Tehát nyilván ezeket kell meghaladni majd valami közös, vagy valami más módszert annál. Az elmúlt órában Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős helyettes államtitkára volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen is.